Ez volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Másodlakra léptem, minden távol, visszahúz a szívem, lehetek bárhol, érezni akarom még. Minden percét, kifogod emlékként, mégis így volt szép.
Nem elég, nem elég, nem elég, amit mondanál, ha hallanám a suttogását, ha egyszer visszakapnám, mindenem odaadnám. Nem elég, nem elég, nem elég, amit mondanál, ha hallanám a suttogását, ha egyszer visszakapnám, mindenem odaadnám.
Nem szóltál egy szót sem, pedig én kértem. Elvesztettem mindent, nincs mit mesélnem. Lehet, hogy nem volt jó, de nincs hozzád hasonló.
Azt hitted, mindent lette, azt hittem, csak rám verte. Nem kell, hogy jobban fájjon minden szó, mit hozzám vegte.
Tovább menekül a lélek, meg kiderül az ég, és ha veled maradok, lehetek remekül, és a szeretve kerül. Ha a szívem lemerül, a borús napokon egyedül te lehetsz a felüdülés.
Kifogod emlékként,
I'm not afraid to die.
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit utazgatunk is, majd ilyen multikultivá, internacionális, hogyha fogalmazhatok, így tesszük ezt az egészet, és már itt velem szemben a stúdióban a budapesti, és most már nem csak a budapesti gasztronómiai élet egyik meghatározó alakja, Slatki Schlichter Hubert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok!
Nem véletlenül használtam ezt, hogy budapesti, és akkor kezdjük ezzel, és nem csak budapesti gasztronómiai élet meghatározó alakja, mert hogy Budapesten kezdted, aztán utána azt mondtad, hogy nekem ez kicsi, megyek tovább. Nem messze Budapestől, de gyerünk, csináljunk egy farmot. Most már elég abból, hogy mindenféle tányérdeszerteket, meg limonádékat adunk az embernek.
Hát igen, kicsit így van. Egy életciklus történet hozta, hogy megörököltem egy farmot, ami az édesapámé volt, és sajnos megörököltem, de szerencsére hozzám került, és családban maradt, úgyhogy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mit tudnék vele tenni, mert ez egy nagyon híret lovas hely volt, és rengeteg gyereknek volt, nyári tábornak otthon, meg sima képzésnek, diugratásnak is, és apukám sajnos elment, és nem tudtam, hogy vigyem ezt tovább. Vagy lovas az ember, vagy vendéglátós, a kettő együtt nem megy, mert itt szó szerint mind a kettő egy életvitel.
Már kitalálták, a lovas éttermet.
Igen, mondjuk jól lehet, hogy jól esne ügetés közben falatozgatni, majd erre még nem gondoltam, de kipróbálom. Szóval gondolkoztam rá, és gondoltam valakinek, hogy csinálja, hogy ez a hely szelleme, ez megmaradjon. És aztán nagyon lelakták, meg szétrabolták, meg teljesen tönkretették, és akkor bezártam. És akkor egy idő eltelt, érlegettem, hogy mit csináljak vele, vagy eladom valakinek, fájó szívvel, de hogy csinálja, mert szerettem volna, hogy ez tovább éljen, mint lovashely. És aztán rájöttem, hogy nem kell, mint lovashely élnie feltétlenül, tehát a lelke az megmarad, és lefordítottam a gasztronómia nyelvére, amit én tudok csinálni. És igazából elkezdtünk egy biokertészetet megalapítani, és egy kis éttermet, úgymond kis étterem, belül 30-40 fős tornáccal, nyáron 150 fős akár, meg rendezvényeknek is igazából nincs határ benne, úgyhogy így jött létre ez a hely, ez a papi, ami az édesapámról lett elnevezve, és most már azóta én is papi lettem, de a neve azban megvolt, mielőtt én is apukává váltam.
Nézzünk rá kicsit felülről a gasztronómia, meg az alapanyagok, meg az ellátási láncnak a világára, ami rengeteget változott az elmúlt években. Újabban Budapesten is feltűnnek, de ilyen tízemeletes bérházak között, ilyen kis zsebkendőnyi területen mindenféle közösségi kertek, ahová nem tudom, hatodik emeletről lemegy Pistike, meg Rozika néni, meg akárki, és akkor a saját kis paradicsom palántájukat ott csinálják. Igazából, amit ti csináltok Szentendrén, az kb. Ugyanez, csak kicsit nagyobban?
Hát ez egy nagyon más műfaj, igen, nagyon fontos egyébként ez az urban farming, és szerintem nagyon fontos egy az, hogy meg tudja termelni magának az ember, de igazából az, hogy a mentális egészségének, hogy gondoz valamit, tehát hogy nyilván az, hogy szabadban van, az, hogy földbe teszi a kezét, ezek mind fantasztikus dolgok, meg hogyha tud magának termelni is vele ténylegesen úgy tételt, akkor az nagyon klassz. Rengeteg gondozás és gondosság kell ahhoz, hogy egy ilyen kert, egy kicsi kertet is fenntartson az ember, úgyhogy azért ez egy nagy feladat. Amit mi csinálunk, az ténylegesen egy bio gazdálkodás, és mindent vegyszer nélkül próbálunk, egy ilyen permakultúrás filozófiában gondolkozunk, tehát hogy a közösség, minden, ami körülvesz, a természet, ez mind-mind egy meghatározó.
Ott ezért volt a kérdés, meg a hasonlítás a kettő között, mert hogy ami az ilyen közösségi kertekben történik, az kb. Hasonló módon történik. Tehát hogy nem látjuk azt, hogy valaki bemegy, és akkor mindenféle ilyen hátára szerelhető, permetező, nem tudom, eszközökkel ott végigmegy az egész, még azon is, ami nem az övé, hanem az van, hogy ezek igazából biogazdaságok, és ti is úgy csináljátok, hogy ez biogazdaság, a megfelelő növényeket a megfelelő helyre teszitek, mert az egyik majd leárnyékolja a másikat, az egyik azokat, igen, a kártevőket, stb. És ti is együtt dolgoztok egyébként a környékbeliekkel.
Így van, amit mi nem tudtunk egyelőre ezen az 5-6 hektárnyi földön egyébként, ami, tehát nem annyira pici kertészet, tehát ez egy komolyabb darab. Aha. Már, amit mi nem tudtunk eddig megtermelni, azt a velünk együtt élő, környezetünkben lévő farmerekkel egyeztetve például a burgonyát, és az akkor olyan mennyiséget tudnak szállítani, hogy akkor a belvárosi étteremnek is a volumenét ellátja Úgyhogy ezek az együttműködések ezek nagyon fontosak, meg hogy együtt nőjünk, piacot teremtünk, meg adunk egymásnak, illetve főleg mi adunk a többieknek.
Ez asztalhoz vagy villához? Vagy a kettő között mi a különbség? Farm to table, farm to fork? Van nem. Egyáltalán?
Hát figyelj, szerintem ezek inkább ilyen marketing meghatározások lehetne. Még ilyen szóltőtéből mi is viccelődünk ilyenekkel. Igazából nagyon utána kéne, nem olvastam ilyen szinten utána, hogy van-e, de majd meg fogom tenni, kíváncsi vagyok egyébként. Nekünk ott van egy 30 férőhelyes étterem egyébként, vagy 30-40, egyébként ez egy kicsi lélekszámú étteremnek számít. Uh-huh.
Megörökölted ezt a bizonyos területet, és nagyon sokáig nem tudtad, hogy mi legyen vele, mert hogy ott lovastáborok voltak, stb. Aztán bezártad. Korábban te már találkoztál ezzel úgy, hogy egyébként beleástad magad, vagy csak ismerted a jelenséget, mint hogy egyébként az ember figyeli a világ változását, a világ dolgait, és akkor eszedbe jutott, hogy akkor igaz, hogy nem értek hozzá, nem tudom, hogy a borsót oda kellett tenni a paprika mellé, vagy az akár mellé, de hogy tök jó lenne egy ilyet csinálni, mert ez a féle újítás is ilyen még nem volt itt Budapest közelében.
Nem innen jött egyébként, hanem onnan jött a dolog lényege és mélysége, hogy apukává váltam. És nagyon foglalkoztat, hogy mit hagyunk hátra magunk után. Nem csak az, hogy most lábnyom, hanem eleve a gyerekeink, ez a generáció, hogy milyen örökséget fogunk itt hagyni, és hogy milyen állapotban lesz a klíma, mit fog történni, és hogy mit lehet ez ügyben tenni, és szerintem a generáció, a következő generációnak is, meg egyébként a vendégeknek is a legtöbb, amit adhatunk, az a gondosság, meg a gondosság, és az a fajta tényleg ilyen szeretettel. Tehát a szeretetnek szerintem ez egy olyan másik skálája már, amikor már azon gondolkozunk mi, hogy jövőre mondjuk mit termelünk, és hogyan fogunk tudni menőre rakni, hogy fogjuk tudni elrakni, mert hogy ezek olyan tiszta és olyan minőségű dolgok, ami túlmutat azon, hogy nincs ilyen, és akkor csináljunk egy ilyet, tehát hogy ez gazdaságilag, ez simán úgy nem éri meg egy ilyet, tehát iszonyatosan nagy költsége van, meg regeneráljuk a földet 3 évig, mire egyáltalán elkezdünk vele valamit csinálni, szóval olyan pénztemető az elején mindenképpen, úgyhogy ez úgy csinálni csak egy kis éttermet oda, az egy halál. Tehát nekünk ugye a háttér tehát kiegészülve úgy a belvárosi éttermekkel olyan szimbiózisba tud lenni, és hétközben is úgymond egy termelést tud bonyolítani, meg a zöldségeket, dolgokat el tudjuk majd tenni, termékeket tudunk kreálni, tehát nagyon komplex, meg egyébként a catering dolgokba is ez besegít, mint konyha. Ez így működhethető az ilyen esetemben, vagy a mi esetünkben.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Latki Schlichter Hubert, gasztroszakértő, étterem tulajdonos, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Hogyha meghalnék, ugye sírnál, ugye várnál rám, ugye ugyanúgy minden reggel, ahogy eddig. Tudom, emlékezni rám, de vajon meddig? Azt akarom, soha ne lép tovább innen. Önző vagyok, tudom, mégis hadd maradjak itt benn. A szívedben most már nincs hova mennem. Ez a hely az enyém, ne add másnak helyettem. És ha kéred, visszatérek, úgy, mint régen, én itt leszek. Ugye ott állsz majd, és vársz rá. Nem akarom látni, hogy szenvedsz, ahogy az se, hogy elfelejtesz. Utána meg majd más szeretsz meg. Csak mondd el, tudnom kell, mit tennél, ha utoljára látnál. Ölelnél-e még, ameddig tudnál, vagy ha elmennék, te is elfutnál. Megrémülnél, itt hagynál. És ha kéred, visszatérek, úgy, mint régen, én itt leszek.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Ez már most csendes, itt jártunk rég. Ott kúszik a falra, az árnyékunk, az a szép emlék. A kezem a kezed, beleuppan a fűbe az érintés. Oda bújnak a szívek, a testhez a lélek, s végig mér. És szemem a szemedbe félve, de nézlek, mint egy film. Két jelenet közben a vágásnál eltelt pár év. Kiragadtuk a legszebb képet, mint egy szép festmény. Tudod, hogy mi lenne jó, tudod, hogy mi lenne még. Szállnak az évek, szállnak a végtelen messze van, ahol mindig szabad. Kezem a kezedbe, soha nem múló érintés. A magasból nézve megéri a látvány mindenképp. És ha az élet néha lerakja az útra a lépcsőket, majd a fáradtságnak a csúcsán ülnek a mérföldek. Kiragadni a legszebb képet, mint egy szép emlék. Tudom, hogy nem egyszerű, tudom, hogy nem is nehéz. Szállnak az évek, szállnak a végtelen messze valahol. A kezem a kezed, belehuppan a fébe az érintés. Oda bújnak a szívek, a test, ez a lélek, s végig mér. És szemem a szemedben félve, de nézlek, mint egy filmet. Két jelenet közben a vágásnál eltelt pár év. Kiragadtuk a legszebb képet, mint egy szép festmény. Tudod, hogy mi lenne jó, tudod, hogy mi lenne még. Szállnak az évek, szállnak a végtelen messze.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is Latkis Lichter. Hubert, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek.
Az imént már az ilyen ökogazdálkodásos kertekről beszélgettünk, amit csináltatok nem régen egyet egyébként a Szentendrei szigeten. Még mielőtt tovább megyünk a topikok sorában, azelőtt ez a kert úgy működik, hogy az megvan nektek, és akkor te oda beteheted a lábad, a hegysév beteheti a lábát, stb. Stb. De esetleg, hogyha valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy igazából én csak egy, nem tudom, jópofa hamburgert szeretnék elfogyasztani, meg egy szódát innék, akkor ő távolról nézheti, vagy ő is bemehet, és a kis járatokban kétszer végig mehet rajta, hogy megnézze, hogy milyen az.
Én ezt az egyet szoktam megkérni, mindenki mindenhova elmehet, megnézheti a malacokat, most jönnek a méheink, egyébként 20 kaptár, mindent lehet, csak a veteményesekben ne sétáljanak be, mert hogy itt a talaj külön gondozásban van, tehát annyira figyelünk a talajnak az épségére, 3 éve műveljük az egyik kis részt, és akkor így utána bővítettük mindig egy-egy részt, és most a gombák, giriszták, minden egyéb van, mert nincsen feltúrva, tehát árnyékolva van, olyan, kézzel, olyan az ágyás, hogy bemész, és 6-8 fok különbség van a normál nem művelt terület meg a között, tehát érzed ma, hogy belépsz, olyan, mint hogyha egy térbe, tehát másik térbe lennél. Annyira más a klímája, szóval erre így vigyázunk, meg sokszor jönnek családok, gyerekek, és azért mindenki húzgodnak, úgyhogy szoktam, hogy mindent lehet nézni, olvasni,
de múzeum, de aki hozzáér, annak vége. Azt említetted, hogy apuka lettél, és hogy az is fontos, hogy mit adunk át a következő generációknak. Mennyi idős? Anna Bell, mi a fontos?
Hanna Bell. Igen. Három éves.
Három éves. Igen. Akkor ő már ott jár, neki szabad járkálni, meg kihúzkodni.
Abszolút. Hát jó, vannak a kivételek, meg a kivételezettebbek. Igen.
Ő mennyire fogékony egyébként a gasztróra? Ilyen kicsikét, nem tudom, enni szeret, vagy néha nem tudom, kiveszi a serpenyőt a kezedből?
Szokott, ne, együtt főzés van a másik apukájával, állandóan együtt főznek, ők csinálják a reggelit, és meg mindenféle egészséges étket, és hát vele meg ugye jön-megy, és akkor az éttermekbe születése óta jön-megy, mint egy jó kis gazda.
Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, még mielőtt a gasztrovízióiddal elkezdünk foglalkozni, mert amióta te belecsaptál ebbe, és ezzel foglalkozol, azóta mindig szeretnél valami újat behozni, na de neked tényleg a nektarinnal kezdődött? Állítólag, nem tudom, 14-15 éves voltál, és a nektarint méregetted, vagy nem tudom, valami gyümölcsöt, zöldséget a pulton.
Igen, dolgoztam nyári munkába, igazából, igen, nektarint, csak jól utalom olvastál, igazából dínyétől elkezdve minden zöldségesnél, egy zöldségesnél dolgoztam a sarkon gyerekkoromban, amikor lehetett, hétvégén vagy nyáron, még mindenfajta anyukáméknak is segítettem különböző dolgokban.
De a gasztró nem volt benne az életedben gyerekként?
Gyerekként nem, nekem a nagypapám, nagymamám, ők ilyen nagyon gondos vendéglátók voltak, igazából ilyen szuper hostok, ma úgy mondanák, mert olyan nemzetközi csapatok jöttek, mentek néha a házba, úgyhogy tudtam, hogy mi az a úgymond a jaftedra, amikor bulisztak, és gyerekkorom ott bennem volt hogy szeretnék egy kicsi sarki éttermet egyszer, tehát iszonyatosan szeretek vendégül látni barátokat és családot, és egyszerűen valahogy ez így belém volt kódolva. Korábban csináltam hobbiból szendvicsezőt, meg rendezvényeket, nagy éventeket, partikat, az elég sikeres lett. Akkor valahogy mindig elkavarodtam, és aztán mindig visszamentem valahogy a gasztronómia felé, és aztán teljesen lekötelezettje lettem szakmának 2027-8 körül, akkor nyitottam.
Vagy hogy 17, mert 27-et mondtál, az
vagy csak 2007.
Tehát, hogy akkor 20 éve, lassan 20 éve.
2006-ban vettem igazából azt az ingatlant, igen.
De Hubert, te úgy vagy elkötelezettje a szakmának, hogy szereted megetetni az embereket és kiosztani a megfelelő instrukciókat a személyzetnek, vagy úgy is, hogy fogod magad, felveszed a szakácskabátot és a kötényt, mert hogy erről nem írnak sehol, hogy akkor te ténylegesen beállsz a konyhába, és akkor ott megcsinálod a, nem tudom, vajmártást, vagy redukálod vissza a zsüt.
Hogyha instrukciót kapok, akkor szerintem bármit megcsinálok. Egyébként az jó a kérdésed, mert az elsődleges motivációm az volt, hogy én otthon főztem, és ez volt az alapja a vendéglátási álomnak, és azt gondoltam, hogy én megyek majd a konyhába, és tanulok majd a séfektől, és mindent megtanulok, és majd a bartendinget is megtanulom, meg cukrászatot, és minden egyebet, és egyébként sokat sütöttem, és hát nyakamba vettem a céget, most már 150-en vagyunk egyébként, úgyhogy az utolsó dolog, ami kijut nekem, hogy mondjuk bemenjek a konyhába, egyébként ott szeretek, iszonyatosan szeretek ott lenni, bemenni a srácokhoz, és ott beszélgetni a csapatokkal, de én alapvetően host vagyok, tehát hogy ezt be kell látni, hogy én alapvetően a vendéglátásnak a vendégtéri, az ambiansz, hogy milyen legyen a vendégélmény, tehát meg a vendégekkel való front of house, úgymond. Én abban vagyok erős.
De azért ötleteid vannak, nyilván járod a világot.
Határozott ötleteim és elvárásaim vannak, úgyhogy abban, igen, főleg amikor kezdtem el dolgozni valamelyik séffel, akkor ez egy idő, mire kialakul az, hogy már megint belepofázik, meg miért ezt akarja, azt akarja, de aztán a siker az ő végké, úgyhogy a siker tulajdonképpen, hogyha konyhai koncepciót tekintve, tényleg mindig a séf viszi, úgyhogy én valahogy itt az adott lokáció meg a koncepció kidolgozásnál vagyok nagyon-nagyon résen, rengeteg időt tudok avval eltölteni, és utána a csiszolásával figyelve, hogy merre kell menni, meg hogy a csapatot húzni előre, meg a lécet feljebb és feljebb tenni nekik.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztroszakértő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak. Talán könnyebb volna elbújnom és nem látnom a képet, de elmentél és semmit. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza már, ez nem ugyanaz a ház, ugyanaz a ház. Most még fúj a szél, tudom mennyi volt, annyi minden maradt még, de nem tudom mit mondjak, ki lesz majd, ki átölel, ha fázom. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza, ez rég nem ugyanaz a ház, ugyanaz. Most még fúj a szél, de tudom, ennyi volt.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Yeah.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Magyarország Budapest egyik meghatározó gasztroarca, Latki Schlichter Hubert. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen még mindig.
Elég sok minden fűződik a nevedhez, hogyha a budapesti vagy a Budapest környéki gasztró életet vesszük. Honnan jönnek az ötletek egyébként? Az, hogy mit szeretnél föltenni az étlapra, milyen legyen a kinézet, hogyan vonzd be a vendégeket, mitől tud az, nem tudom, vendéghívogató, vendégcsábító lenni. Olvasmányélmények, filmélmények, vagy nem tudom, New Yorkban meglátsz valamit, és ezt Magyarországon mindenképpen jó lenne, vagy ételekből indulsz ki, és akkor, hogyha visszafelé megyünk, akkor egy paprikás krumplihoz pont egy ilyen, nem tudom, kicsit narancssárgás belső pont jó lenne.
Kicsit minden egyébként. A hangulatilag, meg ambiansz, meg ilyen koncepciók tekintetében nagyon sokat utazom, és látok, tapasztalok. A New York jutott eszembe, hogy volt olyan étterem, amit majdnem, hogy ugyanúgy nézett ki New Yorkban, mint az én éttermem. Nagyon híres étterem ráadásul, és én sose voltam benne. De valahogy az ilyen trendek, az ember bújja az ilyen lifestyle magazinokat, múzeumokat, kultúrát, minden egyebet, és utána valami lenyomat képződik benne, és akkor ebből kijönnek ilyen úgymond outcome-ok, jó, szép magyaros szóval. És a szakmai koncepció az viszont egy picit más, és aztán egy adott ponton összeér a kettő. Én nagyon patrióta vagyok egyébként, és mindegyik éttermem nagyon magyar, nagyon a magyar gasztronómia, tehát én imádom a magyar gasztronómiát. Imádom
az is.
Nagyon fó. Úgyhogy abszolút, én szerintem ez annyira egyedi ízvilág, ez a magyar, meg az erdélyi konyha is egyébként, meg ez a régió, hogy hát, hogy ezt tudjuk a legjobban, mi megcsináljuk más, tehát engem ez vonz, ez érdekel, úgyhogy egyébként a csillagos éttermünkben is ott abszolút a budapesti történeti, ott van a kaszinó tojás, a tőkehalit, már régen is ettünk ilyeneket, kaviár, osztriga, tehát ezekkel abszolút ez...
Akkor még volt tengerünk.
Hát akkor igen, meg még tudtuk, hogy mi a jó.
Pár kérdés az iménti eszmefuttatáshoz, meg az elmúlt pár évhez, vagy évtizedhez, amióta benne vagy ebben a szakmában. Amihez nyúlsz, az alapvetően szerintem nyugodtan mondhatjuk aranyjá válik. Mert? Azért, mert ennyire konok vagy, hogy addig mész, amíg az sikeres nem lesz, tök mindegy, hogy mennyi pénzt teszünk bele, vagy azért, mert hogy olyan emberekkel veszed körül magad, vagy annyira tudod, hogy mi az, ami esetleg az adott kisebb közösségnek, nagyobb közösségnek jó lenne, és akkor az a vízió az egyszer csak valósággá válik, vagy mitől tud az?
Alapvetően nem gazdaságilag szoktam kiszámolni egy beruházás, mert egyébként egyiket sem csináltam volna meg, szóval épesző ember, hanem hiszek alapvetően a jóba. És hiszek abba, hogyha jót csinálunk, akkor az fog működni valahogy. És valamikor kell változtatni egy koncepción, csiszolni, és akkor így visszatérve a fő kérdésre, alapvetően nem ismerek lehetetlen, tehát hogy az, hogy nem sikerül, tehát az nem opcionálom, az nincsen, hanem hogy sikerül, mi a megoldás. Lehet, hogy kell rajta csiszolni, vagy változtatni, volt már, hogy kellett koncepciót cserélnem valahol radikálisan, és az megoldotta a problémát. Nem szoktam gyors, tehát nem adom fel. A másik, ami a sikerhez kell, az egyébként a csapatom, tehát a legnagyobb befektetésem, meg értéke a cégnek az a csapat, az a 150 fő, azokban nagyon sok olyan menedzser van, akivel 15 éve dolgozom, vagy van, akivel 20 éve dolgozom együtt, és nem, nincsen hatalmas fluktuáció egyáltalán, és amit az előbb mondtam, hogy húzom fel a mércét, ott igazából az a folyamatos elvárás, hogy fejlődjünk, tehát hogy nagyon már azt mondta, hogy aki megáll a lejtőn felfele, az már igazából visszafelé csúszik, mert a kis kavicsokon szépen csúszunk lefelé, úgyhogy észre se vesszük, és ez nagyon belém égett, és a fejlődés az egy ilyen lételemem, és nagyon, az én feladatom a csapatot mindig arra tolni, mert nagyon tehetségesek, hogy kihozni belőlük a maximumot, és plusz határokat nyitni.
Ha megfordítom mindazt, amit mondtál, a sikerhez vagy a siker felé vezető út, ez azt jelenti, hogy ha valamit megálmodsz, vagy valamit szeretnél, akkor nem az van, hogy azt mondod, hogy akkor 3 év múlva, 5 év múlva én ezt szeretném csinálni, és így szeretnék kinézni, és ennyi pénzt szeretnék kivenni belőle, hanem hogy szimplán csak egy ilyen 3 ponttal leírt mondat, vagy kimondott mondat, hogy legyen ez sikeres. És tök mindegy, hogy miben, csak induljunk el azon az úton, ami esetleg a fejemben benne van. Azért mondom, mert hogyha kimondasz egy akármilyen célt, hogy itt egy étterem, és akkor nem tudom, 5 év múlva én szeretnék egy Michelin csillagot, akkor az determinál, mert akkor mindent annak rendelsz alá. És az, hogy ezt elér, nem biztos, hogy ezt ki kell mondani, hanem kisebb célokat kell elérni időről időre, amiket esetleg meg tudsz hozzá valósítani.
Ez így van, és nagyon fontos, hogy az ember kommunikáljon, hogy mit szeretne, legyen tiszta saját magunknak a vízia, mert nagyon sokszor van olyan, megtanultam saját káromból, hogy így van sok minden ugye fejedbe, elképzelés, de hogy igazából nem határozod meg, hogy pontosan mit szeretnél. Nekem már itt ezeknél a helyeknél eléggé tiszta az út, hogy mit szeretnék és hogyan.
A csillag a cél volt az elején, nem tudom, 18 évesen, 22 évesen, amikor gondolkodtál azon, hogy te belevetted magad a gasztronómiába, akkor volt ilyen halvány cél, vagy nem tudom, ilyen vágy, hogy akkor de jó lenne egyszer egy olyan helyet csinálni, aminek az ajtajára piros csillagot kitehettem.
Nem volt egyébként, és sőt nem is nagyon ismertem a gasztronómiát, illetve maga az üzleti hátterét, hogy ez minek milyen a következménye, mi fontos, hanem csak simán megcsináltam egy éttermet, mert úgy éreztem, hogy az a feladatom, és azt a legjobban megcsinálni, és utána akkor kezdett el fontossá válni a csillag megszerzése, amikor ugyanabban a kategóriában elkezdtek csillagot adni más éttermeknek, és az már onnantól kezdve gazdaságilag is egy nagyon fontos mérce, hiszen annak van egy gazdasági eleje, meg a csapat szempontjából, ami talán még egy fontosabb, hogyha az ember csillagos módon főz, vagy úgy működik olyan szinten, és utána nem tudja azt elérni, akkor utána a csapatot nagyon demotiválja. Szóval az egy olyan csapatnál az nagyon fontos dolog egy idő után, hogy lássak, észrevegyék őket, figyeljék.
Hát az is demotiválja egyébként a csapatot, hogyha megkapja a csillagot, és aztán utána ugyanazt a szintet valami miatt nem tudják tartani, és aztán utána elkezd csúszni.
Azért nem tudok vitatkozni. Az egy rettenet.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztrosszakértő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Nyílt lapba játszanék én, a tűzzel a penge élén, de úgy látszik volt az a szó, jól elterelt a mindenható. Vízben nem mondta a száj, elhitted úgy futottál, rám téve újra a súlyt, bennem meg újra háború túlt. Az életből azt hiszed, a részed az egészből csak jó lehet. De aki majd leholnap megfolyt majd, én nem felejtem, mit tettél, nekem nem magyarázd, hogy nem ez volt a cél. Ha nekem rossz, neked akkor jó, a bűntudatod majd úgyis válaszol. Új napra ébredek fel, megkaptam azt, amit kell, nem árul senki sem el, jóban vagyok az életemmel. Nincsen több áldozatba már, nincsen ki áruába jár, rám téve újra a súlyt, hogy megfejtsem adta éppen ki bújt. Az életben azt hiszed, hogy minden a tiéd, amik jó neked, de aki majd
Ha nekem rossz, neked akkor
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út. Megkereslek, megtalállak mindig, ugyanúgy. Engem szétvár a szél. Biztos találsz olyat, mi rád is lenéz. Sokaknak már segített, és van, ki tényleg hazaért. Egy a fontos, soha, kérlek, soha, soha te ne félj. Engem szétvár a szél.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Latkis Lichter Hubert ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Hello, hello!
Említetted, hogy neked mindig is a magyar konyha volt az, ami ott van a zászlódon, hogy akkor annak szeretnéd szentelni a különböző helyeket, amik bármilyen módon kapcsolódnak hozzá, hogy akkor a magyar ízvilág legyen benne. Azért neked a felmenőkből kifolyólag, hogyha pár évtizedet, pár, nem tudom, évszázadot megyünk visszafelé, nem biztos, hogy a paprikás krumpli, vagy nem tudom, a karcagi birka pörkölt az, ami a legközelebb áll hozzád, mert hogy igazából, tehát, hogyha itt Közép-Kelet-Európát vesszük, vagy kicsit elmegyünk még keletre, akkor nagyon sok minden ízvilág benne lehet a génjeidben.
Így van. Hát az osztrák-magyar monarchia azért az elsődleges, ugye nemem által is, úgyhogy azért mégiscsak a fő kódolás egyébként az ez.
A Hladki egyébként, bocsáss meg, az nem cseh eredetű?
Szláv, de Hladki, és hát a Schlichter az meg ugye, az meg Schwab, az osztrák, német. Igen. Úgyhogy így sima-simában, azt hiszem, hogy ez a pontos fordítása a kettőnek együtt, és ez az apai ágam, a Győr környéke, meg Ajka, Kaposvár, ez a vidék, és anyajágon pedig orosz és örmény, és magyar nyilván, de orosz és örmény.
És te tényleg valami nemes vagy? Vagy nemesi leszármazott, bárócár, meg ilyesmi?
Igen, ez mind a kettő vonalon van. Hát,
ez miért nem kutattad igen. még vissza, hogy legyen
tudom,
valami
csak nem beszéltem róla, meg nem szoktam beszélni róla.
Szóval, hogy évről évre megrendezésre kerül a Gourmet Fesztivál, most is lesz, jó magad is, illetve ti is ott lesztek. Most az alapvető hívó mondat, vagy elmondat az, hogy Made in Vidék. Más a vidéki gasztronómia Magyarországon, mint a budapesti gasztronómia?
nagyon-nagyon más és nagyon nehéz helyzetben van alapvetően, úgyhogy azért az elmúlt évek teljesen kivéreztették, ahogy én látom, meg aki, amit hallottam, úgyhogy persze időben belenyitottam pont az egyik legnehezebb részébe, sikerült, mert volt ilyen korábban is, úgyhogy nagyon nehéz, viszont könnyű úgymond kiugrott csinálni. Én abban hiszek, hogy vagy egy ilyen nagyon közérthető, nagyon egyszerű, és ebből van egy pár étterem, ami ilyet tud, nagyon jó minőségben, ezek nagyon jól tudnak működni, kevés ilyen van. Az átlagos középszerű éttermek szerintem nagyon-nagyon nagy bajba kerültek minden tekintetben, úgyhogy most ez szerintem nagyon jó topik ez a felvetés, nagyon sok egyébként fiatal is van, aki mégiscsak visszanéz a vidékre, főleg ilyen Balaton környéke, vagy egyéb helyekre, pici ilyen kis farm gondolatokba, úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen pici, különleges nincs dologgal lehet találkozni majd a fesztiválon.
Hogyha arra gondolunk, hogy vidék és hogy gasztronómia, két vonal van a sztereotípiákból kiindulva. Vagy nem, egy vonal van a sztereotípiából kiindulva, de nagyon megváltozott talán, így a helyes. Az egyik az az, hogy egy vidéki étteremre gondolunk, akkor Balaton magasságában eszebe jut az embernek egy csárda, kockás abrosszal leülsz, és eszel valamit, vagy nem tudom, Bográcsban főéppen valamilyen kis bisztrocskának az oldalsó kertjében. Viszont a vidéki gasztronómia az elmúlt években azért eléggé szépen fejlődött. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az Emblémben, a Balatonnál milyen csillagos, vagy majdnem csillagos éttermek nyíltak, akik majdnem fine dining módon készítik az ételeket, akkor igazából nem tudom, hogy mi az, ami vidéknek számít gasztro tekintetében.
Hát alapvetően...
Mindegyik egyébként.
Hát az egész vidéket, hogyha megnézed, a nagyvárosokat, meg az ilyen útszéri rengeteg csárda volt, ezek a színfoltok, amik nem híres éttermek, hanem funkcionális éttermek voltak, ezekből rengeteg bezárt. Tehát, hogy még az ismert éttermek is nagyon-nagyon szenvednek. Mindenhol van egy-egy, ami jól működik. Nagyon sok helyen olasz egyébként, nyilván. Tényleg, és...
Az megy
és
utána, jobban utána, vidéken az
hát,
olasz?
Szerintem a legtöbb helyen általánosan igen. Szerintem Budapesten is nagyon sok, igen, szeret. Nagyon is jó az olasz konyha, nem szeretjük közérthető, az jól van csinálva, akkor szerintem nagyon klassz. Úgyhogy általánosan igen, az jobban megy. Az ilyen autentikus magyar éttermek, azok szerintem nehezebben vannak. Illetve egy-kettő tudok, aki nagyon jól csinálja, és nagyon, nagyon magyaros, és az a nagyon tényleg közérthető, talán az a legjobb szóra. Én azokból tudok, amik mennek, és aminek van egy olyan méret nagysága a lokációjából, meg így a régiójából kiindulva, ami fent tudja őket tartani. De sok kicsi szerintem...
Divat is lett egyébként, hogy az elmúlt, nem tudom, pár évre, 5-10 évre visszagondolunk, a gasztroturizmus, tehát hogy azért megyek el például, nem tudom, Nyíregyháza magasságában, hogy ott a horgonyzóban majd eszem valamit. És akkor nyilván már megnézem a sóstó környékét, meg az állatkertet, vagy az állatparkot. Azért megyek el Szeged magasságában, mert tudom, hogy eszem majd egy tök jó halászlevet, és akkor lehet, hogy még fürdőzöm a Tiszában is, és ugyanígy egyébként szerintem most már elég sok jó éttermet fel lehet sorolni vidéken.
Igen, sok-sok csuk is be, zár be, nagyon nehéz a fenntartásuk, tehát nagyon nehéz úgy megcsinálni, ha szezonális helyen van valami, akkor amiatt nehéz, nagyon nehéz hirtelen ismertséget szerezni azért, tehát szóval nagyon komplex. Uh-huh. Azért, hogyha nincsen egy olyan biztos háttere, nagyon kevés éttermet tudsz mutatni, ami mondjuk 5 évet megélt vidéken, uh-huh, és működik. Tehát abból az a pár van, amit ismerünk.
Na térjünk vissza gyorsan a gurmére, méghozzá oly módon, hogy Made in Vidék, ez a jelmondat idén. Ott lesztek ti is. Az, akinek van egy ilyen önfenntartó kertje, a kis csapatának, mivel készül? Megvan már a menü?
Megvan a menü, megvan. Az egyik a zöldborsó. Zöldborsó főzelék lesz. Úgyhogy...
Stefániával, ami vagyúból készül.
Lesz pisztránk a Szentendrei-szigetről. Aha. És fantasztikus desszertet csinál Hanna kolléganőm, arról nem beszélek, az majd meglepetés lesz.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Hubert, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nyilván milliószor megkérdezték már tőled, bejártad az egész világot. Hát vagy csak nem tudom pihenés szempontjából, vagy nem tudom gasztroturistáskodás vagy felfedezés szempontjából. Van olyan, ami közelebb áll a szívedhez gasztronómia szempontjából? Bármelyik, nem tudom, ország vagy náció?
Hangulati egyébként, nekem tényleg ez a magyar és az erdély, tehát én otthon is, amikor főzök, én ezeket szeretem főzni, úgymond az ilyen mamisabb dolgokat, azt én csinálom, a párom ő az inkább az ilyen nagyon új hullámos és reform, nagyon egészséges ételételeket. Én nekem bennem ez van, ezt szeretem a legjobban, hogyha ki kell kacsingatni, Nagyon én is szeretem az olasz éttermeket. Egyébként külföldön, hogyha nyilván Olaszországban leginkább. Nagyon szeretem a... Nagyon szeretem, hát lokálisan, ahova megyünk, ott, ami friss. Tehát haléttermekben is nagyon sokszor elmegy az ember Horvátországba, és igazából, hogyha megkérdezed, hogy mi a helyi, nagyon meglepődsz, mert a nagy haléttermek, amiket mindenki ott rendelget, azok nem is onnan vannak, úgyhogy ezt érdemes szerintem utána kérdezni. Én nagyon szeretem még egyszer, tehát ahol vagyok ott a lokális éttermet, de hangulatfüggő, nagyon szeretem az ázsiait is egyébként, és az indiait. Azt a kettőt is nagyon szeretem, de hát ezekből ritkábban, ezt ritkábban kívánja az ember, de ebben is fantasztikus jó dolgokat lehet találni.
Piacokon mersz kóstolni, amikor látod, hogy a higiénia nem feltétlenül a csillagos ötös szinten áll, de mindenki is ott teszik a helyiek közül.
Abszolút merek. Ott azért meg szoktam nézni, hogy mondjuk ténylegesen retkes lábosból szedik el a dolgokat, vagy hogy milyen a keze, aki csinálja a mini higiénia körülötte. Abszolút merek azért, de volt sok helyen, Afrikában például mondjuk nem mertem megkóstolni az ágra szúrt madarat, meg ilyesmit.
Az alapítvány működik még? A jótékonyság megy még?
Megy még, igen. A háttérben segítettem egy pár olyan ügyet, leginkább főleg a Covid óta, úgyhogy most, hogyha végre kiegyenesedünk újra, mert nagyon sok kötelezettségvállalást kellett megtennünk, meg áldozatot, megnyitottuk az éttermet, van egyébként Afrikában nagyon sok mindent segítettünk magánként, nem feltétlenül alapítványon keresztül, de épp ma, jó, hogy ezt kérdezed, mert épp ma merült fel megint, hogy mit csináljunk a segítőnek alapítványjal, úgyhogy megvannak a terveink vele, és szeretném jövőre azt is újraéleszteni.
Hubert, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép.
Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
Tegnap még hűtött a kezét az Isten, de nem kellett, ára már semmi sincsen. Azt hittem, jó pofa színház az élet, de tudom már, cél nélkül halálos méret. Yeah.